Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, mai igehirdetési alapigénket. Megírva találjuk a 118. Zsoltár 14. versétől a következőképpen. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Újongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban, az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfeddett engem az Úr, de nem engedte, hogy meghalljak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja. Igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ámen. Kedves testvéreim! Gondolom, nagyon sokak számára ismerősen csengtek ezek a szavak, vagy ezek közül néhány, mert ezeket a mondatokat, amelyeket felolvastam, ezeket külön-külön is hallhatjuk, használjuk, és sok helyen előkerülnek. De ha máshonnan nem volt ismerős, hát máról néhány perccel ezelőtt a kezdő Zsoltárnak, és a 118. Zsoltár volt, tehát ugyanezek a szavak voltak, húsvét igéjének ezek a vagy húsvét bevezető Zsoltárának is a szavai ezek voltak. A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. De az első mondat is. És sok mindenről lehetne beszélni. Például mondom, az első mondat sokáig így a hét közben így foglalkoztatott, ez az erőm és énekem az Úr. Annyi mindent lehetne erről mondani, hogy milyen érdekes feszültség van sokszor az embernek a hitében. Hogy van benne erő, van benne ének, van benne kétség, van benne megállapodás, van benne finomság, van benne keménység. Azt gondolom, hogy minden ember hitében sokszor ilyen egymásnak feszülő dolgok vannak, mint az emberi kapcsolatainkban. És eszembe jutott, azt nagyon szeretem, azt a népdalt, szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem. Ugye? Tehát, hogy így van benne valami nagyon jó, de ugyanakkor ilyen gyötrelem is. És a kettő együtt sokszor. Erőm és énekem az Úr. Sokszor ilyen nagyon keménynek kell lenni, vagy nagyon sokszor kemény velünk az Isten, és nagyon sokszor meg ilyen lágy és körbe vesz. Vagy olyasmi, mint amikor a gyerek nevelésre gondolunk, és azt gondoltam, hogy az a jó, hogyha nem üvöltözik az ember a gyerekkel, meg nem rikácsol, meg nem tudom, de aztán akkorát üvöltöttem először, amikor ilyen a legnagyobb lányunk, a Rozi, ilyen két-három éves körül szalad kifelé az útra. És ilyenkor az ember nem azt mondja, édes kislányom, ez káros dolog az egészségre, tehát nem, ilyenkor az érvek nem számítanak. És akkor így elkezd üvölteni az ember. És hogy nagyon sokszor ezek az egymásnak feszülő dolgok adják a hitünknek is, meg a hitéletünknek is, meg sok-sok kapcsolatnak is a lényegét. Hogy ezek így, mint ahogy az életünkben is így különféle dolgok vannak. De ott van az a mondat is, amely onnan lehet ismerős, hogy nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit, ez pedig Luthernek volt a fő mondata. Hogyha Lutherről olvastunk, hallottunk azért már nyilván nagyon sokat, akkor ez volt az ő fő mondata. Ezt írta föl magának így a szobájába. Volt még egy-kettő, de az egyik ez egy nagyon fontos mondata volt. És ez is egy olyan érdekes dolog, hogy nyilvánvalóan tudta Luther, hogy meg fog halni. És a Zsoltáros is tudta, hogy meg fog halni. Nem hallok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Hogy a költészetnek megvan az a szabadsága, hogy sokszor a szerepek összecsúsznak. Itt, ahogy az elején is említettük, hogy egy jó dráma, egy jó színházi előadás, vagy egy jó passió, az olyan, hogy közben a mondatok úgy érzem, hogy rám is vonatkoznak, meg rá is vonatkozik. Hogy egy jó színházi előadás, egyébként egy jó ének is, olyan, hogy ő énekel, de azt érzem, mintha én is mondhatnám. Rólam is szól, meg róla is szól. És a Zsoltár versek is olyanok, hogy tulajdonképpen az Istenről is szól, meg rólam is szól. És Luther számára is szólt ő magáról is, meg szólt Jézusról is. A kettő nem zárja ki egymást. Nem hallok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit, azaz valami pluszt kaptam, valami lehetőséget kaptam. Nyilván meg fogok halni, de vonatkozik Jézusra is, hogy ő átment a halálból az életbe. Nem halok meg, hanem hirdetem az Úr tetteit. És ez Luther számára, mondom, egy nagyon felszabadító és nagyon, nagyon fontos mondat volt. De a második része a Zsoltárnak, vagy legalábbis a felolvasott igének a második része különösen megragadott most engem, ez a kapuknak a gondolata. Ugye a húsvét ünnepe, az eredeti ószövetségi ünnepben az ajtónak nagyon nagy szerepe van, mert ugye az a húsvéti pászka ünnep, hogy a bárány vérét kívülről az ajtóra föl kell kenni, és egyébként így ünneplik a zsidók a húsvétot, mert ez volt az egyiptomi kivonulás legvégén, hogy így menekültek meg a halál angyalától, hogy jön az elsőszülöttek halál, akkor jön a halál angyala, és ahol vérrel meg van jelölve, oda nem megy be, az pászka, az kihagyja. És az, aki bent van, az ajtón belül van, vagy a házon belül van, az megmenekül. És ez nagyon fontos gondolat ebben, hogy elég bent lenni. Nem kell abban hinni, nem kell abban egyet érteni vele, bent kell lenni. Ez olyan, mint a ház, tényleg, hogy ezt meg vagyok védve. Aztán később elgondolkodhat az ember. Legyél valahol, egy közösségben, valamiben benne, megint a családra hadd térjek vissza, olyan, hogy ott vagyok benne, ott van a gyerek. Aztán később majd rájön, hogy ez mit jelent, itt milyen visszafüggések vannak, milyen viszonyok, mit örökölt, csak legyen ott. Legyen benne. És nagyon sokszor az ilyen benne vagyok valamivel, ez így húz előre, nyom előre, mint ahogy ma is elmondtuk az apostoli hitvallást, nagyon sokszor élem meg azt, hogy temetéseken például, hogy ott is elmondjuk az apostoli hitvallást, és anélkül, hogy bárkinek a szívében látnék, meg a lelkében látnék, az a gyanúm, hogy nem mindenkinek tökéletes a akár a feltámadásba, akár bármi vetett hite, de mégis ott együtt mondjuk. És mondja az is, aki esetleg kételkedik, az is, ha tudja, vagy ha akarja. De az, hogy viszi őt. És nagyon sokszor pont, amit kimondok, még esetleg át sem gondoltam, az fogalmazza meg bennem, vagy az készteti bennem a dolgot. Mint ahogy talán emlékeznek, 30 évvel ezelőtt volt itt, ugye néhányan emlékezhetnek, a Rezs Gyuri barátom, akivel együtt voltunk itt, segédlelkészek, és ő mondta, hogy ő ugye Brazíliában is volt két évig ilyen oda csapott lelkész, és mondta, hogy ő ott volt a karneválon, a riói karneválon, azt mondta, hogy ő soha nem tudott, és nem is szeretett táncolni. Azt mondta, ott nem lehet nem táncolni. Mert ott viszi magával az egész. Azt mondja, ott remeg a föld. Ott úgy reng a föld, és az úgy ugráltatja az embert. Hogy benne vagyok valamiben, egy közösségben, akkor az így visz magával. Az úgy megteremti benne, ott vagyok benne. Ha beléptem a kapun, ha ebben a közösségben vagyok, akkor az már megment. És aztán később, mondom, lehet átgondolni, azzal vét az ember maga ellen, ha kilép. Ez az Ószövetségnek egy nagyon fontos gondolata. De azt is jelenti ez a kapuknak a gondolatköre, teológiája, hogy a belépni valóval azt is jelenti, hogy valamin átmenni. hogy már beléptél ebbe, már te is átélted. Tudod milyen? Hát meginkább úgy lehet ezt megérteni, szintén egy ilyen gyerek nevelős emlékem van, jó néhány évvel ezelőtt volt egy ilyen asztali beszélgetések, egy ilyen kör, ahol beszélgettünk különféle témákról, egyik barátommal ott vezettük, és akkor az egyik fiatal hozzászólt, és rendkívül okos dolgokat mondott a gyereknevelésről. És akkor megkérdeztük, hogy hát hány gyereked van? Hát egy sincs. És nagyon jó dolgokat mondott, de akkor mondtuk neki, jó van, majd rájössz. Majd rájössz akkor, amikor majd a tied lesz, hogy igaz, amit mondasz, de semmi nem úgy működik, ahogy a könyvekben az le van írva. Attól még igaz lehet, de amikor átmegy rajta az ember, amikor benne van az ember, akkor rájön, hogy ja igen, hát vannak az igazságok, meg van a valóság. És ott meg azok a tankönyvek, amelyekben le van írva, hogy a gyerek ezt fogja kérdezni, hittankönyvek is voltak ilyenek, hogy én elmondom a történetet, és majd a gyerek ezt fogja kérdezni. Véletlenül se fogja azt kérdezni. Véletlenül se. Még egyszer se történt meg, hogy azt kérdezte volna, ami a könyvben le van írva. Sokkal jobbakat kérdez, vagy teljesen mást, hogy miért olyan színű a ruhája, meg ilyenek. De Ali nem fog rá kérdezni arra. Tehát, hogy ha benne vagyok, akkor rájövök, hogy hát igen, a valóság az más. De abban az értelemben is, ha benne vagyok valamiben, amikor én elkövettem valami nagy hibát, elfelejtettem valamit, ami fontos volt, elrontottam valamit, valami tényleg átmentem valamit, és utána már nem kezdem úgy osztani az észt. Na, miért nem figyeltek meg, ilyenek a bűnösök, meg olyanok a bűnösök, amikor én is az vagyok. Én is átmentem rajta. Amikor megrázott az élet, amikor úgy hirtelen én is átmentem, hogy bizony, hát én is elkövettem, akkor már nem fogom olyan nagy hanggal azt mondani, hogy na, mindenki bűnös. Addig, amíg nem mentem át, addig nagyon okos vagyok. De utána már inkább csöndben maradok. És abban az értelemben is, ha átmentem valamin, vagy beléptem valahova, amikor mondjuk egy kórházba beléptem, és átmentem azon az éjszakán, amikor nem voltam benne biztos, hogy felébredek. És átmentem valamin. És megérintett a szele, ugye, mint amit ugye Adi leír a Párizsba, tegnap beszökött az ősz. És ott, hogy akkor ott hirtelen átsuhan az ember agyán a gondolat, hogy is van ez. Akkor beléptem ebbe, és akkor úgy hirtelen már másképpen kezdem látni a dolgokat. Átértékelődnek a dolgok. És hirtelen kiderül, hogy amiért rohantam, és feltétlenül akartam, hogy legyen, az talán nem is annyira fontos, és amit meg észre se vettem, az hirtelen kiderül, hogy hát az meg elég fontos. És itt jön az a gondolat, az a csodálatos, ami a kezdő zsoltárunkban is van. A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletkő. Olyan ez, azt már biztos vagyok benne, hogy mondtam, elnézést kérek mindenkitől, amikor ez ilyen valóságosan is, ez is megtörtént, jött egy apa, aki így, hát elég elkeseredetten mondta, hogy a fiai nem állnak vele szóba. És azt mondja, pedig mindent megadtam nekik. És akkor beszélgettünk, és kiderült, hogy dehogy adott meg mindent. Csak megvett mindent. A kettő között óriási különbség van. Nem ment el egy meccsükre, nem nézte meg az előadásukat, nem ült le velük beszélgetni. Nem adott meg mindent. Csak megvett mindent. Azt gondolta, hogy az a fontos. És azt az 5 percet, meg a 10 percet, meg a fél órát, amit rájuk kellett volna szánni, azt megvetette. Az semmi. Hát most itt leülünk itt beszélgetni semmiről, hogy te most beszélsz erről, arról, ez nekem dolgom van. És kiderül évek múlva, hogy az volt a fontos. És nagyon sok minden Nagyon sok minden visszaüt, hogy az ember azt gondolja, hogy amit megvetettem, amit nem gondoltam fontosnak, az az igazán fontos. És ez nem vád egymás felé, hogy te így csináltad, úgy csináltad, hanem ezt éljük meg mindannyian. És ezt élték meg ott a Zsoltáros is ezt élte meg. Amit az építők megvetettek, és aztán kiderül évek múlva, hogy dehogy is, az a szegletkő. Az mindennek az alfája, meg az omegája. De lehetne úgy is fordítani az egészet, és úgy is beszélni erről, hogy azt gondolja az ember, hogy elmenni, most tényleg nem csak az egyházról beszélek, de hogy most így nevesít, hogy elmenni egy órára a templomba, vagy 5 percre leülni, imádkozni, vagy elővenni, ez fontos. Hát vannak fontos dolgok az életben, ami miatt én erre nem érek rá. Igen. De lehet, hogy később kiderül, hogy ami miatt nem értem rá erre, az nem volt annyira fontos, mint ez. És itt most nem feltétlenül csak erről van szó, hanem hogy nem tudja az ember sokszor a jelenben, hogy mire kéne többet áldozni. Elsősorban időt, energiát, lelket, szívet. És aztán később kiderül, hogy rosszra pazarolta a magáét. A kő, amit az építők megvetettek, az lett a szegletkő. Jézust hallgatva is, ugye ott van a nagyon, azt is nagyon szerettem a történetet, Mária és Márta története. Amikor Jézus meglátogatja ezt a két testvért, akinek egyébként Magdalai Mária itt az evangéliumi történetben, ő van ott a sírnál. Bemegy hozzájuk, és elkezd beszélni hozzájuk, Mária, ez a Magdalai Mária, ez ott ül Jézus lábán és hallgatja. Miközben Márta, a testvére, kalácsot süt, ezt főz, azt terít, mozogat, takarít, mert hogy itt a vendég, és tiszta szívből, jó szívből csinálja. És akkor még mondja is Jézusnak, hogy szólj már a testvéremnek, hogy segítsen. És azt mondja Jézus, hogy Márta, üljél már le. Mária a jobbik részt választotta. Most, mert itt mindig ez nagyon hangsúlyos dolog, most itt vagyok, most hallgass. Aztán majd utána megcsinálod azokat. És ez nem azt jelenti Jézus számára, hogy nem fontosak ezek a házi munkák. Egyáltalán nem erről van szó. Hanem vedd észre az alkalmat. Vedd észre a lehetőséget. Vedd észre a pillanatnak az esélyeit. Hogy most ülj le és hallgasd meg. És aztán majd megcsinálod. És Mária a jobbik részt választotta, ezt mondja Jézus. A jobbik részt választotta. Azt nem tűnt olyan fontosnak ott emberek szemében, hogy Jézust meghallgatni, utána menni. De kiderül később, hónapokkal, vagy évekkel, vagy évtizedekkel később, hogy az volt a fontos. Igen, át kell menni bizonyos dolgokon ahhoz, hogy visszanézve azt tudjuk mondani, hogy átértékelünk dolgokat. És Jézusnak a jelenléte, Jézusnak a szenvedése, feltámadás, az hogyan változtatott meg, hogyan indított el másik irányba. Gyönyörű Zsoltár, amit sokféleképpen azt gondolom meg lehet közelíteni, javaslom is mindenkinek, hogyha van rá ideje, 118. Zsoltárt elővenni, hogy ebben a húsvéti gondolatban, hogy valami egyszer megváltozik, átalakul azzal, hogy Jézus átmegy a halálból az életbe. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, az örömhírért, hogy Jézus, ami megváltunk, feltámadt és él. Teremts minket újjá szent lelkeddel, űzd ki belőlünk a félelmet, és töltsd meg szívünket az élet örömével. Az Úr Jézus Krisztus által kérünk. Ámen.